adesso in attesa di un'altra per bocciarsi una sera passiera e la mia indicata per la giusta della mia sera o massa di questa e
jóságos színed előtt állunk, Istenünk, és köszönjük, hogy a drága Úr Jézus, feltámadott Úr Jézus Krisztus nevében, érdemében állhatunk itt. Köszönjük, hogy nem csak mellettünk vagy, hanem a Szentlélek által bennünk érsz, és tapasztaljuk sokan ezt. Kérünk téged, segíts csodálatosan felismerni újból az ige hirdetésben, az ige hirdetés által. Köszönjük, hogy felismertünk téged az imaórán is. Felismerhetünk. Köszönjük, hogy benned örvendhetünk. Köszönjük, hogy benned nyugodtságot, békességet kap a lelkünk. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani minket is. Köszönjük, hogy az ördög munkáját le akarod rontani, és minden olyan ünneplést, ami nem téged dicsőít, és ami nem téged tükröz a mi életünkből, szeretnél megbocsájtani, szeretnéd eltörölni az életünkből, hogy valóban győzedelmes új életet éljünk már itt ezen a földön, és teljes reménységünk, teljes békességünk legyen a halállal szemben, és a halálon túli élettel szemben. Istenem, eleveníts meg minket a te drága szent lelked, és feltámadott életed által. Amen. Amen.
Thank you. Gyülekezet, keressük meg Isten igéjét a Korintusokhoz írt első levél 15. részéből. Pál első levele Korintusba, 15. rész, a 12-től 20. versig terjedő szakaszt olvasom fel. Első Korintusi levél 15. rész, 12. verstől is szól Isten igéje. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugye nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Amen.
Amen. Másodnapján szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, a gyülekezetet. Úgy van ez, hogy reméljük, nagyon reméljük, hogy nem fáradtunk bele az ünnepbe, hanem most jöttünk csak bele. És örvendünk annak, hogy Isten ad erre kegyelmet. Képzeljük el a tanítványokat, hogy húsvét másodnapján mennyire örventek. Első napján az a sok nyomorúság, meg az a sok kételkedés, meg minden elővette őket, este pedig, mikor az Úr Jézus megjelent nekik, akkor minden letisztult, másodnapján az teljes örömmel ünnepeltek. Hát legyen így az életünkben. Szabad utánozni őket, és szabad kegyelmet kérni erre. Üdvözlünk tehát szeretettel mindenkit, ezen az ünnepnek a másodnapján is. Engedjék meg a testvérek, hogy köszöntjem Bányai István testvért, aki Szilágy Borzásról érkezett hozzánk, és a tegnap a körzetben szolgált, ma pedig itt szolgál köztünk, negyedéves teológus a nagyváradi teológián. Köszöntjük szeretettel, és ezen a délelőtön ő fogja hirdetni a Jóisten igéjét. Imádkozzunk érette, mert Isten meg tudja áldani.
Feltámadt, valóban feltámadt, ugye? Az ő nevében köszöntöm a testvéreket, és örülök annak, hogy együtt ünnepelhetünk. Megvallom őszintén, ahogy tetszettek hallani, kicsit szokatlan, hogy ilyen sok arccal kell szembenézzek. Mentségemre legyen mondva, kicsi gyülekezetben nőttem fel, Borzáson kevesen vagyunk, hát 10 tag van jelenleg, voltunk többen is, 15-ön felül általában, de 20-at nem értük el. De Isten külön kegyelmének tartom azt, hogy hívő családban nőttem fel, és hallottam az igét gyerekkoromtól kezdve, és Krisztus magáévá tett engem, és az övéi vagyok, megváltott engem. Emlékszek, hogy szerettem nagyon gyerekkoromban gyülekezetbe járni, kicsi, egyszerű közösség volt, de az Úr ott volt. És jó volt együtt énekelni a testvérekkel, és azért volt jó, mert láttam, hogy ezek az emberek, amit mondanak, azt élik, és őszinték. És ez a lényeg a kereszténységben, az ember legyen őszinte. Mert ha valaki tudja, de nem cselekszi, az nem ér semmit, az az ember még jobban be fog sötétedni. Aztán az történt, hogy kezdtem nőni, a sátán megkísértette engem is, és azt mondta, hogy István, nézd meg, te itt vagy, és még nem tudod, hogy mit jelent barátokkal, haverokkal szórakozni. Még nem volt elérsőben, próbáld ki milyen. És megtörtént az, hogy elmentem barátokkal szórakozó helyekre, vagy megittünk egyes sört néhányszor. Isten külön kegyelmének tartom, azonban nem fordítási lelkülettel mondom, hogy az Isten megőrzött komoly a bűnöktől. És 16 évesen szólt hozzám az Isten igéje komolyan, hogy ez a kétfelé sántikálás tovább nem mehet. Nem maradtam el a gyülekezetből, mentem én ugyanúgy addig is, csak már hiányzott az a belső békesség, az öröm, hogy én Krisztusé vagyok, és éreztem, hogy azokat is botránkoztatom, akik a barátaim, és körülöttem vannak. És szólt hozzám Isten igéje, arról szólt az ige, hogy az Isten kegyelme nem végtelen. Végtelen a hívő ember életében, de mégis, ha nem ragadja meg, véges lehet. Nem szól Isten többet hozzá. Nem járna a világ fölött az Isten kegyelme, de hogyha valaki folyamatosan visszautasítja, és úgy csinál például, mint Saul, aki megtaposta a kegyelmet, akkor az Isten nem fog többet hozzá szólni. És akkor este megijedtem. És másik este pedig Krisztus hívó szeretetét hallottam, hogy jár és kövess engem. És rájöttem, mennyire szereti engem, önmagát adta értem, és azt mondtam akkor, nem akarom ezt többet csinálni, mert ez nem élet így. A kétfelé sántikálás az embert belsőleg zilárttá teszi. És felzaklatottá. És azt mondtam, hogy Krisztust akarom követni. És ez 16 éves koromban volt, nem mondom, hogy tökéletes vagyok, sokat vétkezek, de az Isten kegyelmes hozzám, szeret az Isten. Tudom, hogy Krisztusban az övé vagyok, megváltott, és tudom, hogy őt kell hirdessem. Nem tudom konkrétan még milyen formában lesz a jövőben, de azt tudom, hogy az ő igéjét kell hirdessem. Mert ezáltal tartottak meg a hívők. Tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által, mondja Pál idézőjelbe, tartsa meg a hívőket. Mert a világnak bolondság. A különböző eszmei rendszerek között ezt bolondságnak látják. És nem tudják sehol besorolni. És az Isten tetszett, az Isten dicsősége, hogy ezáltal megtart minket. A felolvasott igéből szeretnék szólni, úgy, ahogy Isten lelke által megértettem, az egész rész, 15. rész a feltámadásról szól. És érdekes, hogy Pál érvelése okozatra épül. Vagyis azt mondja, hogy Krisztus feltámadt, ebből következik, hogy van feltámadás. Mi is feltámadunk. Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk. Igen, csak az történt, hogy voltak emberek, akik megkavarták a korintusi gyülekezetet. Mégpedig tagok, akik a gyülekezetben voltak. Azt kezdték terjeszteni és gyengíteni a többiek hitét, hogy nincsen halottak feltámadása. Nem azt mondták, hogy Krisztus nem támad fel, hogy Krisztus nem él, az apostolok hazudtak, nem igaz. Nem azt mondták. Egyszerűen azt mondták, hogy nincs halottak feltámadása. Csak ebből egyenesen következik az, azt mondja Pál, ha nincs halottak feltámadása, Krisztus sem támad fel. Akkor nem igaz az egész kereszténység. Sokan vannak ma is különböző felekezetekben, vallási körökben, akik keresztényeknek vallják magukat, de nem hisznek a halottak feltámadásában. Biztos hallottak már testvérek, testvérnők is olyat, hogy temetéseken részt vettek, és amikor vége volt a temetésnek, jöttek el, azt mondták, hogy na, az is ott marad örökre, onnan se jött vissza senki. Ez van. Ahol nincs élő hit, ez van. Nem hiszik halottak feltámadását. És Pál azt mondja, hogy hogy mertek közületek állítani, hogy mernek emberek közületek olyasmit állítani, hogy nincs halottak feltámadása. Akkor az egész kereszténység értelmetlen, és egy nagy színészkedés, és a legnagyobb bolondság, és semmi értelme. Így nem érdemes kereszténynek lenni, ilyen reménytelenül. Azt mondja, ha Krisztus nem támad fel, tehát ha nincs feltámadás, Krisztus sem támad fel, és akkor mondja, hogy milyen következményei lennének ennek, ha ez így lenne. Például hiába lenne az ige hirdetés. Ez egy üres beszéd lenne csak. Hazugság, hazudozás, hitegetés az ige hirdetés. Ha nem támad fel Krisztus. Aztán hiába lenne a ti hitetek, azt mondja. Ugye a hit hallásból van. Mégpedig az Isten igének a hallásából. Hiába prédikálunk, hiába hisztek az ige hallása után, nem jön semmit. A hit, tudjuk, az a jelképesen egy olyan kéz, amely Krisztus megragadja. Mindig Krisztus felé irányul, és ezáltal hit által van az üdvösség, az örök élet. De nem jön semmit, hogyha nem támad fel. Aztán elég kemény dolgot mond, azt mondja, hogy mi is hamis tanoknak bizonyulunk. Itt Pál egy érdekes, egy jogi szót használ, amit a bíróságon használtak tanúskodás esetén. Tehát annyira komoly a helyzet. Akkor hamis tanúk vagyunk, és a hamis tanúzás az a törvény szerint büntetendő. A törvény, a jog bünteti. És tovább megy Pál apostol, azt mondja, hogy akkor a bűneitekben vagytok, ha Krisztus nem támad fel. Ezen sokat gondolkoztam, hogy lehet az, ha Krisztus meghalt a bűnekért, de teszem, azt nem támad fel, hogy maradtak a bűneikben. Hát éppen azért, mert ha Krisztus nem támad fel, akkor azt jelenteni, ha nem támad fel, nem Isten fia. Hogy Jézus Krisztus csak egy hitegető volt. De Krisztus feltámadása éppen a bizonyíték, Isten bizonyítéka, hogy ez az ő fia, ő bizonyított mellette. És Pál azt mondja, hogy elvesztek, akik Krisztusban haltak meg, ha nem támad fel. Miért? Összefoglalva, mert minden Krisztus feltámadásán áll vagy bukik. Az egész keresztény hit. Minden. Aki ezt nem hiszi, vagy ebben kételkedik, vagy csak ésszel hiszi, de úgy az egész lényét nem járja át, annak nagyon gyenge a keresztény hite és gyenge a reménysége. És ez a nagyon rossz bizonságtétel. És azt mondja Pál apostol, csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Egy középkori anekdota szerint egy nagyon gazdag, de fösvény, katolikus pap sokat aggódott a pénze miatt. És törte a fejét, hogy hova tudná eltenni, hogy az emberek nehogy megkapják és elvegyék tőle. És végül egy olyan ötlete támadt, hogy az oltáron levő kis, az oltár oldalán levő szekrénykébe elrejti, ahol a szentségtartót őrzik ők. És betette oda, és felírta latin betűkkel, Dominus est nisto loco. E helyen van az Úr. Egy leleményes tulajdonban meglátta, és szépen kirámolta a szekrényt, kivette a pénzt, és elvitte, elzsebelte. És visszaírta latinul, hogy surexit non est hic. Feltámadt, nincs itt. El lehet képzelni a papnak a bánatát, keserűségét. De nem így van. Sokan csak ebben az életben reménykednek a Krisztusban. Uram, adjál pénzt, adjál egészséget. Hányszor mondják az emberek, hangsúlyozzák, egészség, az a fontos, na az a lényeg, az a legfontosabb. És az üdvösség, az örök élet, az nem fontos. Arról nincsen szó. Arról nem beszélnek. Mint amikor az Úr Jézus a tanítványokat készítette fel a szenvedésre, és azt mondta nekik, hogy zsinagógák elé hurcolnak, a vallási vezetők fognak elvinni titeket, a nép kegyesei, és értem gyalázatot, vagy, és később halált szenvedtek, és azt mondja, hogy ne féljetek, abban az órában megadatok, hogy mit mondjatok abban a hatóságok előtt, tehát bátorítja, biztatja őket, és valaki közbeszól a tömegből, hogy mester, mondd meg az én testvéremnek, ossza meg velem az örökséget. Jézus nagyon komoly dologról beszél, ez az ember nagyon durván, nagyon, nagyon hitvány dologgal szakítja félbe. És Jézus keményen válaszol, azt mondja, hogy ember, kitett engem bíróvá vagy osztóvá? Meglássátok, távoztassátok el a tehetetlenséget, mert nem ebben van az ember élete. Ahogy másik helyen mondja, amikor az aggódásról beszél, az élelem, ital, meg hogy lesz, mint lesz, ruházat, ott azt mondja, hogy több az élet ezeknél. De sokan, sokak szerint csak ennyi az élet. És emberek különböző filozófiai rendszereket építenek ki, amik által próbálják meghatározni, és amikben próbálják összefoglalni az élet lényegét. Mi az élet? Egyik legjelentősebb 20. századi filozófus így foglalta össze, nem jut eszembe a neve most, az élet halálra szánt lét. Az élet halálra szánt lét. És nagyon találóan fogalmazott, mert Krisztus nélkül, Isten nélkül az élet nem élet, csak létezés, és aztán halál, örök halál. De lehet, hogy rossz a kérdés, inkább tegyük úgy fel, hogy ki az élet. Az ümórán hallottuk, Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És Pál azt mondja, és nagyon keményen, egy határozott fordulattal, ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert aki maga az élet, maga a feltámadás, lehetetlen, hogy a halál fogva tartsa. Jézus ott Mártának, annak a gyászoló asszonynak az utcán nem kezd közhelyeket mondani, hogy hát őszinte részvétem, majd lesz valahogy, hát az Isten segítsen neked, vigasztaljon meg, erősítsen meg, elment a család férfi tagja. Ugye abban az időben nem éppen olyan volt az özvesség, mint ma, sokkal nehezebb helyzetbe került a család, ha egy férfi meghalt, és ki volt a téve az eladósodásnak. nem kezdi ilyen olcsó vigasztalásokkal, hanem azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És megkérdez, hogy hiszed-e ezt? Nem azt kérdezi, érted-e, felfogtad-e, hanem hiszed-e. Mert ha hiszed, örök életed van. Ha nem hiszed, akkor nagy bajban vagy. Akkor a halál állapotában maradsz. Én vagyok az élet. Érdekes, az új szövetség eredeti görög nyelve az életre két szót használ. Van a biosz és van a zoé. A biosz azokat a fiziológiai szükségleteket tartalmazza, foglalja magába, ami kell nekünk a mindennapi életben. Élelem, pihenés, aztán ide tartoznak a szexuális vágyak is, és ez Istennek fontos, de az élet nem ez. Az életnek a lényege, a tartalma, a zoé, és ez maga Krisztus. És nagyon sokan vannak ma így, akiknek nagy a bioszuk, gazdagok, anyagiakban is, még sincs értelme az életüknek. Elmondják sokan, nincs értelme az életemnek. Miért? Mert nem ismerik Krisztust, mert nem ismerik az életet. Azért, mert ahogy tudjuk, Istentől elszakadtunk, és Isten nélkül csak létezni lehet, de élni nem. Krisztus maga az élet, ami az embernek a közepe, a tartalma kell legyen, amiért érdemes élni, ami motiválja az életre, az maga Krisztus. Ő maga az élet. Sok ember olyan manapság, mint a falra akasztott nagy rámák. Úgy képzelem, hogy a biosz a ráma képnek a széle, és a kép belőle hiányzik, a lényeg, a zoé. Nem arról van szó, hogy a biosz nem kell, Istennek fontos a biosz, de a zoé, ami nélkül nincs örök élet, Krisztus nélkül, ő maga az élet. És aki őt szereti, aki vele közösségben van, az a körülményektől függetlenül van az életének értelme, célja, és szereti Krisztust. Ezt valahogy nem lehet megmagyarázni. Krisztus közelében az ember elkezd élni. Felszabadul, örömet kap, békességet kap, ahogy a tanítványok akkor este. Be voltak zárkózva, féltek a zsidóktól, gondolták, hogy ők kerülnek sorra, lehet most már, Jézus megölték, nem hitték, hogy feltámadt az asszonyok. Beszámolóját üres fecsegésnek tartották, az evangéliumot üres fecsegésnek, és Jézus megjelent köztük, és érdekes, hogy nem hordja le őket, hanem köszönti szeretettel. Békesség néktek. És nem csak mondja, hanem ebben szent erő is van. Átadja a békességet, az ő békességét, amit megszerzett a kereszten. Tehát az ige arról szól, hogy Krisztus feltámadt, és ezáltal az Isten hatalmas fiának bizonyult. És az ő feltámadása azt jelenti, hogy legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt, és legyőzte a halált. A húsvét háromszoros győzelem. Csak az a baj, hogy a nagy szavakat elkoptattuk, és lassan az ellenkezőt kezdik jelenteni, mint amit kéne jelentsenek. Krisztus legyőzte a bűnt. Meg van írva. A fiú megszabadít a bűntől. Aztán legyőzte a sátánt, akinek az uralma alá kerültünk lázadásunk után. Sokan vergődnek ma is démoni okkult megkötözöttségben. Sokan nem is hiszik, hogy van ilyen. Szkeptikusan, gúnyosan elhúzzák a szájukat, és azt mondják, hogy én nem hiszek az ilyesmiben. Pedig valaki behunhatja a szemét, akkor is ez nyilvánvaló dolog, hogy van. Találkoztam hívőkkel is, akik nem hiszik az ilyesmit, hogy démoni megszállottság, megkötözöttség. Hát jó, Jézus idejében volt, biztos valami pszichés baja van, de nem. Ilyesmik vannak manapság napjainkban is. Mégpedig elég sok ember. Elmondta nekem azt valaki, hogy tudja azt, hogy ismer embereket, akiket démonok szoktak gyötreni, és tudja a démonnak a nevét is. Borzasztó. Ebben a kötelékben élni, de Krisztus legyőzte ezt, nem kell. Az ő szabadítása nem csak azt jelenti, hogy a bűntől megszabadít, hanem a sátán uralma alól is. És ő legyőzte a halált, az azt jelenti, hogy mi is feltámadunk. Ő feltámadt. Az ő feltámadása más jellegű, más természetű volt, mint a Lázár és a Jairus leányának a feltámasztása. Ő úgy támad fel, hogy többet nem hal meg. Azt mondja Jézus, hogy halott voltam, és ime élek, örökkön örökké, és nála vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Minden a feltámadott Krisztus kezében van, mert ő az Istennek egyetlen fia, ő Isten. Benne az Isten jött közel hozzánk, az Isten hajolt le, az Isten emelt fel, az Isten szabadít meg a bűntől, a sátán uralma alól, és a halál félelemtől, ami nagyon sok ember életében ott van, és kíséri az embert. De így elviselhetőbb a halál is. Pál szinte gúnyolódva mondja, hogy halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál már csak olyan, mint egy fullánkját vesztett méhecske. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, nem hal meg soha. Aki él és hisz én bennem. És ha meghal is él. És aki él és hisz, soha meg nem hal. Ezért mondta Pál, vágyjuk elköltözni és Krisztus lenni, mert az mindennél jobb. A halál már nem árthat. Mert Krisztusban életem van, örök életem van. Visszataláltam Istenhez, a Teremtőmhöz. És aki Krisztusban vannak, azokért a győzelem. Azoknak ajándékozó Krisztus. A saját győzelmét. A bűn, a sátán és a halál felett. És ez azért van, hogy áldjuk az Istent. Áldjuk az ő kegyelmét. Hogy nem magunkra nézzünk, ne egy gyenge, nyavalygó keresztény életünk legyen, hanem nézzünk Krisztusra. Erősödjünk meg benne. És bízzuk rá magunkat. És a húsvét örömmel ne csak az elménkben legyen, hanem egész lényünket, szívünket járja át. Ez akkor lesz, ha elmondjuk az embereknek is, hogy mit jelent nekünk Krisztus. Hogy kicsoda nekünk Krisztus. Hogy ki ez a Krisztus. Vágyok Krisztushoz lenni, mert ez mindennél jobb, mondta Pál apostol. De amíg itt kell lenni, úgy folytatja, nektek jobb, hogyha itt maradok, mert addig együtt erősödünk Isten igényéből. Kívánom a testvéreknek, hogy Isten áldjon meg minket, és a Krisztusban erősítsen meg, és ne felejtsük el, húsvét azt jelenti, Krisztus legyőzte a bűnt, a poklot, a sátánt, a halált, és fel fogunk támadni. Benne életünk van, békességünk van. Ezért mondja az 58. versben Pál apostol, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen.
annyit szeretnék mondani, hogy a Pál apostol nagyon-nagyon csodálkozott, és nagyon-nagyon mélységes szomorúság töltötte el őt, amikor megtudta, hogy a korintusi gyülekezetben vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem támadnak fel a halottak, és akkor elsorolja nekik azt az érveket, hogy ezzel áthúzzák a prédikálást, ezzel áthúzzák a kereszténységet, ezzel áthúzzák azt, hogy nem a bűneinkben vagyunk, tehát nincsen semmi értelme semminek, és minden embernél nyomorultabbak. Engem ez fogott meg, hogy aki csak ebből az életben reménykedik a Krisztusba, minden embernél nyomorultabb. Sokan elmennek itt hajléktalanok az utcánkon, bebecsengetnek, nagyon nyomorult emberek. Képzeljük bele magunkat abba a mondásba Pál apostolnak, hogy még ezeknél is nyomorultabbak azok a keresztények, bármilyen felekezethez tartoznak, akik nem igazán hiszik a halottak feltámadását. Persze ezt így nem mondják ki. Némelyek kimondják, de legtöbben nem mondják ki, hogy ők nem hisznek. De látszik a mindennapi életükből, hogy ezek az emberek legyen bármilyen felekezet. Hát, ha még a baptisták között is megtalálható ez. Látszik a hétköznapjaikban, hogy ők ezt nem hiszik, nem számolnak rá. De Krisztus feltámadta a halálból, és ő lett az életük.